Jó napot kívánok! A mai előadáson a korszerű termelési rendszerek sajátosságairól lesz szó. Nézzük is részletesen meg, hogy mire térünk ki. Először megnézzük a termelési rendszerek eredetét, a fontosabb összetevőit, néhány konkrét példát vállalati termelési rendszerekre, majd a konkrét jellemzőit ezeknek a rendszereknek. Ha a Google-ban megnézzük, hogy a termelési rendszerekre mennyi találatot is kapunk, hát jelentős számot figyelhetünk meg, milliós nagyságrendű a production system, illetve ezen belül minden termelési rendszer ősapja, a Toyota termelési rendszerre is, hát félmilliós találat található. A témakörhöz szorosan kapcsolódó Lean Productionre is 1 millió, illetve a Lean Manufacturingre hát közel 4 milliós találat van. Ami még különösen érdekes, az, hogy a dinamikája ezeknek óriási, tehát egy évhez képest jelentős számban megnövekedtek a találatok. Hazai viszonylatban is jelentős az érdeklődés a témakör iránt. Ha termelési rendszerekről beszélünk, akkor nagyon gyakran a hagyományos rendszer jut eszünkbe, az a rendszer, ami ugye inputból outputokat képez le valamilyen cél érdekében, céltudatos lépések irányába. Ezek a rendszerek nagyobb rendszereknek a részei, ellátási láncoknak a részei, és hát ezeket természetesen nem spontán módon üzemeltetjük, hanem a céloknak megfelelően valamilyen irányítása történik ezeknek a folyamatoknak. Az irányítás az történhet valamilyen vezérlés jelleggel, azonban ha a zavarjeleket ki akarjuk küszöbölni, akkor jó, ha figyeljük a zavaroknak is, meg a beavatkozásoknak is a hatását, és ennek megfelelően történik az irányítás. Tehát visszacsatolással. Az is lehetséges, hogy nem is a hatásokat figyeljük a rendszerünkön belül, hanem magát a zavart, és mielőtt annak még a hatása érvényesülne, azelőtt beavatkozunk. Természetesen különböző hatások érhetnek egy termelő-szolgáltató rendszert. Ezekről gyűjtött információkkal és a különböző helyeken történő beavatkozásokkal aztán egészen változatos irányítási formák alakulnak ki. Például az utóbbi időben nagyon jellemzővé vált, hogy a beavatkozás nem is a saját rendszerünkben, hanem a beszállítónál végezzük, és így alakultak ki a különböző beszállítófejlesztő rendszerek. Ma nem ezekről a termelési rendszerekről beszélünk, hanem az úgynevezett formalizált termelési rendszerekről, amelyeket általában magáról a vállalatról neveznek el, már az előbb említett Toyota termelési rendszer, vagy Audi termelési rendszer, Alcoa termelési rendszer. Ezek közös jellemzője az, hogy formalizáltan működnek, egy egységes, ellentmondásmentes, összefüggő rendszert alkotnak, amelyben a célokat ismerik, az emberekkel ezt kommunikálják, és egységes szabályokat, eljárásokat dolgoznak ki, ezeket szabványosítják. Ha valaki egy ilyet szeretne kialakítani, azért jó, ha néhány dolgot figyelembe vesz. Először is mi az a környezet, amiben ezt a termelési rendszert működteti? Lehet pozitív és elrettentő példákat arról hallani, hogy más kulturális környezetben ugyanazok a módszerek, ugyanazok a felfogások nem működnek. Célszerű tehát a kulturális értékrendbeli alapokra odafigyelni, és valamilyen konzisztens filozófiát kialakítani, és ennek megfelelő módszereket aztán alkalmazni. A kulturális alap az függhet már a vállalat megjelző kultúrájától, esetleg a nemzeti kultúrától, az értékrendszer szinte egyénenként változik, a filozófia az, ami kapcsán általában próbáljuk kiküszöbölni a bizonytalanságot, vagy a bonyolultságot, tehát hogy globálisan hogyan állunk hozzá a problémákhoz és a rendszerhez. A módszerek azok pedig nagyon változatosak, általában két csoportra lehet őket osztani. Az egyik, ahogyan a terméket vagy a szolgáltatást előállítjuk, a másik pedig az egyéb, például a kiszolgáló folyamatok. Itt nem lebecsülendő ebben az esetben még a tökéletesítésre, a folyamatos tökéletesítésre használt módszereknek a gazdagsága, illetve a miensége. Ezen kívül fontos dolog, hogy milyen összetevőit alkotjuk meg a rendszernek. Ilyen lehet, hogy például kicsi készletekkel dolgozunk, vagy nagy készletekkel, igyekszünk-e több szakmás munkásokat alkalmazni, esetleg kis tételekben történő továbbítást valósítunk meg, ezekre a későbbiekben majd visszatérünk. Ahogy az előbb említettem, a Toyota termelési rendszer a leghíresebb ebből a szempontból, sok vállalat tekintette mintának ezt, és ez alapján alakította ki a saját rendszerét. Ez különösen az autóiparra és az elektronikai iparra jellemző. Ami markánsan megfigyelhető a Toyotánál, hogy két folyamat elkülönül, az egyik a gyártás, tehát az autók előállítása, a másik pedig a folyamatos tökéletesítés. Szinte két gyárat üzemeltet egyszerre, egy autógyárat és egy folyamatos tökéletesítési gyárat. Kis túlzással így is lehet ezt mondani. Visszatérve az alapokhoz, itt a Pannon Egyetemen mi is végeztünk egy kis kutatást a magyar vállalatok, termelés szolgáltató vállalatok körében, hogy milyen értéket gondolnak a cégek. Arról kérdeztük meg a vezetőket, hogy mit tartanak értéknek. Nem feltétlenül a vállalatnál meglévő értékekre gondolunk itt, hanem azt, amit ők szeretnének, úgy gondolják, hogy jó, ha a cégnél megvan. És jó néhány ilyen értéket találtunk, amit ők fontosnak gondolnak. Aztán utána ezeket rangsoroltuk, és hát lehet látni, hogy nagyon fontos a minőség, a rugalmasság, a vállalat iránti elkötelezettség, a szakértelem van második helyen, a minőség első helyen, és hát a csapatmunka, megbízhatóság, a megújulási képesség, ezek mind fontos dolgok, gondoljanak erre akkor is, amikor esetleg majd már el akarnak helyezkedni, hogy ezek azok a kompetenciák, amelyekre hát egyénenként is szükségük lehet önöknek. A filozófiákat illetően, ez egy 5 éves felmérés, úgy gondolom, hogy a most, ha kiértékeljük majd a legújabb adatainkat, kicsit fog változni a kép. A TQM és a Kanban volt, tehát a húzórendszerek volt leginkább jellemző. Ma nagyon feljövőben van a Lean Management és a Lean megoldások, majd az előadás végén erről néhány szót szólok. Hát ennyit akkor a hazai filozófiákról. Módszerek, technikák tekintetében pedig hát nagyon széles körű a tárháza. Az előállítási folyamatban is használnak keményebb módszereket, mint a CAD, a CAM számítógéppel segített tervezés, irányítás, automatizás, robotizáció, illetve a folyamatos tökéletesítésnek is számos módszere ismeretes. Nézzünk meg néhány konkrét termelési rendszert. Ezek közül az első a Toyota termelési rendszer. Filozófiai szinten két fontos pillére van. Az egyik a már sokat emlegetett just in time, ugye, ami alacsony készleteket jelent, vagy készlet nélküli termelést, nem csak beszállítást. A másik pedig, hogy ne gyártsunk rossz terméket, beépített minőség legyen. A Toyota termelési rendszernek jó néhány változata ismeretes a szakirodalomban, nagyon sokan értelmezték, újraértelmezték, és ennek megfelelően szolgált mintaként más termelési rendszereknek. Az egyéb Toyotán kívüli termelési rendszerek közül megemlíteném helyi vonatkozásban a NAS Magnet termelési rendszer, ami a városunkban működő NAS Magnet céghez köthető. Ők mágnes szelepeket készítenek, nem véletlen, nagyon jó ötlet, hogy a termelési rendszerüket nem házként jelenítették meg, hanem mágnes patkó formájában, tehát ugye utalva a fő profilukra. És amit ők kiemelnek, nehezen látható a dián, a QS, a minőség, de ugyanígy a karbantartás, a megelőző karbantartás, amit fontosnak tartanak a gyártási rendszerükben. Másik autógyártó az Audi, ahol a pillérek között megjelenik a folyamat, az áramlás, a folyamatos anyagáram kialakítása, vagy ugyanígy meg lehetne említeni a Knorr bremszét, amelynél, mivel fékszelepeket gyárt, a filozófiában fontos szerepe van a biztonságnak, hiszen tudjuk azt, hogy a fékszelepek azok biztonsági, jelentős biztonsági vonatkozásaik vannak. A megemlíthető még világcégként a General Motors, ahol az ő termelési rendszerük a Global Manufacturing System, ahol szintén a folyamatos fejlesztés szerepet kap, illetve a beépített minőség, szabványosítás és hát a fólián látható egyéb tényezők. És utolsóként a sorrendben, bár hazai viszonyok között inkább az elején kellett volna mondani, az Alcoa termelési rendszert, hiszen már a 90-es évek elején elkezdték ezt bevezetni, Fehérváron is, ott 20 összetevőben gondolkodnak, és itt az elvek, ugye a filozófia szintje, hogy csak valós igényre gyártsunk. Láthatjuk azt, hogy a különböző termelési rendszerek szerkezetüket tekintve hasonlóak, hiszen van értékrendbeli filozófiai alapjuk, különböző módszereket alkalmaznak, azonban ha megnézzük, hogy ez mire vezet, ott nagyjából hasonló eredményeket találunk, a jobb minőség, elégedettebb vevők, és ha megnézzük, hogy ennek mi az ára, mit kell ezért tenni, ott is hasonló dolgok vannak, folyamatos tökéletesítés, az alkalmazottak bevonása, alacsony készletek tartása, aminek persze eredménye is az alacsony készletek. A továbbiakban megnézzük azt, hogy részletesebben milyen jellemzőik vannak, milyen összetevőik vannak általában, ha egy olyan rendszer képzelnénk el, ami minden tartalmaz, minden jó dolgot, ami előfeltétel vagy eredmény ilyen rendszerben. Hát én 30-at szedtem össze ebből, és akkor most ürge vágtában végigmennénk ezen a 30 előfeltételen és tényezőn. Az első az állandó termelési volumen, ami nagyon fontos a folyamatosság kialakítása érdekében. Tehát akkor tudunk folyamatos anyagáramot kialakítani, és ezáltal alacsony készleteket, ha gyorsak az átállásaink, ideális esetben nincs is szükség átállásra. Például nem egy olyan autógyár van, ahol egyik modell után azonnal jön a másik, aztán az egyik, aztán a harmadik, és így követik egymást a modellek a gyártósoron. Ha elmennek Győrbe az Audihoz, ezt nagyon jól meg tudják figyelni. Ebben az esetben eltérünk a hagyományos gazdaságos rendelési tételnagyság modelljétől, ami feltételez egy nagyobb rákészülést, időt és költséget az átállások során. A másik a már sokat említett alacsony készlet, ami nem csak amiatt fontos, hogy ne foglaljon el helyet, hanem a készletekben lekötött érték, pénz miatt, aztán rugalmatlan a termelés is, ugye, hiszen a készlettel valamit kell kezdeni, előfordul, hogy tényleg felhasználjuk, akkor is, ha nem kell, illetve a készlet az késlelteti a hibáknak a felismerését, hiszen ha kisebb tételben továbbítunk a gyártáson belül, akkor hamarabb kibukik az, hogy esetleg valamilyen hiba vagy félreértés történt. A kis tételek nagyon nagy rokonságban vannak a kis tételes továbbítás nagy rokonságban van az alacsony készletekkel. Ideális esetben egy tételes továbbítás, úgynevezett one piece flow valósul meg, amire majd még a gyártási cellák kapcsán visszatérünk. Az előbb említettem a folyamatos áramlás kialakításához a gyors átállást. A szakirodalomban gyakran találkozhatnak a SMED vagy SMDE betűszóval, ami a Single Minute Die Exchange jelenti, vagy Single Minute Exchange of Die, ami azt jelenti, hogy egy számjegyű perc alatt történik a szerszámcsere, tehát 0-tól 9 perc alatt megtörténjen az átállás. Ugyancsak fontos dolog, hogy egy korszerű termelési rendszerben az anyagáramok ne keresztezzék egymást, világos, áttekinthető legyen az üzemelrendezés, és az anyagáramok pedig követhetőek. Ez a baleset megelőzés szempontjából is fontos. Ha kevés a készlet, például a gyártásközi készlet, ami azért valójában, valljuk be, nem készlet, hanem inkább felhalmozódott termékek, félkész termékeknek a sora, tehát ezek inkább sorok, várakozó sorok. Ha ezekből kevés van, akkor kevés a tartalék a rendszerben, tehát egy meghibásodás, egy leállás a teljes sor leállását, vagy legalábbis a következő munkahely leállását okozza. Ez ellen a gyógyszer nem az, hogy megnöveljük a készleteket, hanem az, hogy megbízható eszközöket, embereket, gépeket alkalmazunk. Majd fogom említeni a bolondbiztos szerkezeteket. De természetesen tökéletes megbízhatóság nincs, különösen akkor, ha magára hagyjuk az eszközöket. Emiatt célszerű alkalmazni megelőző karbantartást, tehát ne várjuk meg, amíg meghibásodik a berendezés, hanem előtte megelőzőleg javítani kell. Korszerű rendszerek jó embereket alkalmaznak, több szakmás munkásokat, ami lehetővé teszi azt, hogy átlássák jobban a folyamatokat, a minőség iránt a képzettek emberek érzékenyebbek, tudnak egymásnak segíteni, illetve a munkahelyek is válthatók, ami annyit jelent, hogy könnyebben helyezhetők esetleg hiányzás esetén a szükséges helyre, de az áthelyezés egyúttal változatosságot is jelent a munkában. A beszállítókkal szemben megkívánt magas minőségi szint szintén fontos dolog. Az egyik levelezős hallgatónk mondta azt a példát, hogy mi korábban egy autógyárnak szállítottak, és hát az az autógyár meg volt elégedve azzal, amit ahogy kapott, amilyen selejtarány volt. Majd utána átváltottak egy másikra, ahol egy évben szállítottak 300 ezer darab terméket, és abból kettő nem megfelelő volt. És nagy meglepetésükre a vevőktől két mérnök megjelent, és megkérdezték, hogy mit tudnak segíteni, mi a probléma. Tehát ezen a szinten a minőség, a selejtet nem százalékban, nem ezrelékben, hanem úgynevezett PPM-ben vagy DPM-ben mérik, vagyis hogy 1 millió darab szállított termékből hány darab hibás van. A beszállítói minőség természetesen hat a termék minőségére is. Nem véletlen, hogy mely márkák azok, amelyek a különböző autókluboknak a megbízhatósági statisztikát vezetik. Fontos dolog a megfelelő munkai klíma, a feladatoknak az értelmezése a dolgozóknak és a segítőkészsége, az együttműködő készség. Ezt már említettem a több szakmás munkások kapcsán. A szállítók esetében nem csak a minőség fontos, hanem a határidő tartása is, a határidőknek a pontossága. Még ha nagyon távolról is, mint például ebben az esetben egy finnországi beszállítótól érkezik Tatabányára az áru, annak akkor is pontosan ott kell lenni, annak érdekében, hogy a termelés ne akadjon meg. A korszerű rendszerekben gyakran alkalmaznak úgynevezett húzó rendszert, húzó megoldást. Mi is ez? Toló rendszerről akkor beszélünk, ha az igény a folyamat elején lép be, és aztán végighalad a termékkel együtt. Húzórendszer esetében fordítva van, az igény a folyamat végén lép be, ott közöljük, hogy mennyit kérünk, majd ugye ez végigfut az egész rendszeren, és megtörténik a gyártás. Ebből a kis szimulációból is látják azt, hogy valójában itt a húzórendszer elvileg hosszabb átfutási időt adna, mint a tolórendszer. Azonban, ha a munkahelyek közé helyezünk kisebb készleteket, akkor nagyon gyors válaszidőt kaphatunk a rendszertől, hiszen az első termék előállításának ideje csak az utolsó műveleté, tehát akár a korábbi tolórendszert, akár a korábban bemutatott húzórendszert nézzük, bizony, ez a rendszer a leggyorsabb ilyen szempontból. Persze ez ahhoz is kell, hogy az első feltétel, amit vetítettem, az érvényesüljön, tehát egy folyamatos termelés legyen, folyamatos legyen az igény, hiszen nagyon ritkán felmerülő termékekkel kapcsolatban nem érdemes ilyen félkész készleteket tartani. De ha ezeket a gyártás közi úgynevezett kanban készleteket tartjuk, akkor nagyon gyors lesz az átfutási idő, kicsi látjuk a továbbítási tétel, tehát nagyon sok jó dolog megvalósul ennek kapcsán. Illetve hát lehet kombinálni is ezeket, lehet az, hogy különböző húzó részrendszereket, toló részrendszerekkel kötünk össze, vagy inkább fordítva. Erre a szakirodalomban és a gyakorlatban is vannak különböző megoldások. A húzó rendszereket gyakran egészítik ki úgynevezett kanban kártyákkal, amelyek a húzójelet adják, tehát akár két munkahely között, vagy a raktár és a munkahelyek között. A leggyakoribb megoldás talán az, hogy a gyártó sorokat feltöltő körjáratos ellátási módot választanak, és a kanban kártyák a munkahelyek és a raktár között működnek. A legkülönbözőbb formában tudnak ezek megjelenni. Nagyon sok vállalatnál alkalmazzák őket, megadják azt, hogy melyik munkahelyről, melyik munkahelyre mennyi anyagot kell szállítani. Itt mindig azt pótolják, ami elfogyott, csak akkor szabad pótolni, tehát gyártani vagy a raktárból kivinni, hogyha fogyott el anyag. Ezzel a készletek kézben tarthatók, megakadályozható a készletek indokolatlan növekedése. Illetve van itt még egy másik is, szintén autógyári példa. A folyamatos tökéletesítés nélkülözhetetlen eleme ezeknek a rendszereknek, hiszen mindig merülhetnek fel újabb problémák, amelyek, ha benne ragadnak a rendszerben, akadályozzák a folyamatokat, és előbb-utóbb a legjobb rendszer is lezüllik, ha nem figyelünk oda. Informatikai kapcsolatot azt hiszem nem kell említeni, ma már az internet erre jó lehetőséget ad. Én még 16-17 év ezelőtti amerikai tartózkodásom idején még meglepve tapasztaltam egy vállalatnál, hogy a beszállítójuknak login, nevet, hozzáférést, jelszót adtak a saját termelési irányító rendszerükhöz, hogy tudjon igazodni a termelési lehetőségekhez, illetve a termelő is természetesen igazodik a megrendelőhöz. Ma már ez nem meglepő, nagyon egyszerű és gyors kommunikációs formák vannak. Nagyon jó volna belemenni részletesebben a gyártó sejtekbe, a gyártó cellák elméletébe és gyakorlatába, most nem tudjuk megtenni. Legyen csak annyi elég, hogy a gyártó cellák azok egy kis helyi termékelvű elrendezések, amelyekben sok minden jó megvalósul abból, amit eddig elmondtam, illetve még ugye van vissza 16 féle jellemzőnk, még azok közül. Például az egydarabos továbbítás, az alacsony készletek, a jó minőség, ezek mind olyan dolgok, amelyekben ezek is helyi termékelvű elrendezések erre jók. Az összpontosított gyárak koncepciója elég régi, a 70-es évek közepén publikálta Skinner az ezzel kapcsolatos cikkét. Itt arról van szó, hogy viszonylag kevés terméket gyártsunk, alapvetően az erős kompetenciánkra alapozzunk, a változatok száma is alacsony legyen, a változatosságot, a variabilitást azt a lehetőségekhez képest korlátozzuk. Ezáltal hatékony tud lenni a termelés, a fejlesztés, de még a kevésféle termék még a költségkalkulációt is segíti. A korábban említett vállalati példáknál, akár az Audit vesszük, akár a General Motors, több termelési rendszernél láthatták a szabványos munka, vagy mesterfogások, különböző néven jelenik ez meg. Az egységes minőségnek, az egységes terméknek az egyik titka a szabványos és egységes munkavégzés. A gyártósorokban ritka eset az, amikor az egyes munkahelyeknek a kapacitása azonos. Önök valószínűleg már vállalati gazdaságtanból is tanulták a kapacitás fogalmát, illetve ehhez kapcsolódóan a szűk keresztmetszet fogalmát. akkor ugye úgy határozták meg, hogy a szűk keresztmetszet az, amely meghatározza a rendszer kapacitását. A mi szempontunkból ehhez még hozzájön az, hogy a szűk keresztmetszetek egyúttal a készleteket is alakítják, a sorokat. Tehát a szűk keresztmetszetek előtt feltorlódik az anyag, és ezáltal a flow, az áramlás megtörik. A bolondbiztos szerkezeteket a karbantartás kapcsán említettem, tehát a meghibásodást megelőzzük karbantartással, de még jobb az, ha nincs is szükség rá, mert olyan bolondbiztosak a szerkezetek, hogy nem romlanak el. Ez tulajdonképpen a negyedik fajta karbantartási stratégia, az úgynevezett karbantartás megelőzés. A vonal megállítás azt célozza, hogyha valamilyen problémát érzékelünk, akkor azonnal állítsuk le a gyártást. A Toyota esetében ez ugye azt jelentette, hogy ha a gép selejtet gyárt, akkor leállítják. Itt már ennek az elvnek az általánosításáról van szó, magának a gyártósornak, a teljes gyártósornak a megállításáról. Ezen a képen egy olyan kalantyút láthatunk, amelyet meghúzva a gyártósor megáll. Ez egy nagyon hosszú gyártósornak a része, és nagyon sok munkájából áll, komplett villanymotorokat beleértve teljes forgórészgyártást állítanak elő. Tehát itt látható, itt történik a leállítás. Még érdekes a képen, következő pontunk egyike lesz a vizuális kontroll, a vizuális irányítás. Rá látunk példát, a gépeknek a jelző lámpája meg a gépek állapotát mutatja. Fontos dolog az adatok rögzítése. 15-20 évvel ezelőtt, ha különböző projekteket vittünk vállalatoknál, nagyon gyakran az volt a problémánk, hogy nem volt adat. Már 10 évvel ezelőtt is az egyik szakdolgozatosommal, amikor elmentünk egy vállalathoz, úgy fogadott bennünket az igazgató, hogy jaj, de jó, hogy jöttek, tanár úr, jó, hogy lesz itt egy szakdolgozatos, mert nekünk sok adatunk van, csak éppen nincs, aki feldolgozza, nem elemezzük őket. Ma már valóban az automata adatgyűjtő rendszerek az érzékelők révén sok adat keletkezik. Fontos dolog, hogy ezeket okosan felhasználjuk. A csapatmunkáról volt szó, érintőlegesen részint a több szakmás munkások, részint az együttműködő szellem kapcsán. Nézzünk egy képet, autógyárat láthatunk, a legfontosabb, talán leghosszabb ciklus idejű művelet, a házasítás, ahol a futóművet összehozzák a karosszériával. Itt a csapatmunkára a gyártósor kiegyenlítése miatt is szükség van, hiszen ez olyan hosszú idejű művelet, hogy ha csak egy ember dolgozna itt, mint a többi munkáján, akkor nagyon feltartaná a gyártás, és a több ember csapatmunkája amiatt is szükséges, hogy megfelelő ütemidő alakuljon ki. Nagyon népszerű téma a látható irányítás, hiszen evolúciós okoknál fogva is a képekre, a vizuális információra vagyunk érzékenyek, ezt itt veszük észre hamar a különbségeket, kevésbé a számosztopokban vagy sorokban. Fényjelek, hangjelek használatát jelenti, akár körül is lehetne rajzolni ezeknek a körvonalát, tehát mindennek legyen helye, és minden a helyén legyen. Ez egy fontos háztartás és üzemszervezési elv, és ilyen módon tudjuk irányítani és fenntartani a rendet az üzemben. Nézzünk néhány konkrét példát ezekre. Veszélyes munkahelyről van szó, széndioxid atmoszférában dolgozik egy robot, ebbe a cellába belépni veszélyes, és ugye a vizuális információ itt felül sokkal hamarabb felhívja a figyelmünket a veszélyre, mint az írott információ, ami tulajdonképpen ugyanezt tartalmazza. Másik példa a padozatnak a felfestése, hova kell elhelyezni a felhasználandó anyagot, hova a készterméket. Ez a terület egyébként egyúttal kanban terület is lehet, hiszen a felfestett területnél több terméket nem szabad odavinni, akkor már a készleteket is behatároltuk. Szolgáltatásokban ugyancsak vizuális irányítást kiterjedten lehet alkalmazni. Ez egy szálloda éttermében arra kéri a vendégeket, hogy megfelelő ruházatban jelenjenek meg reggelinél, ebédnél és vacsoránál. A statisztikai folyamatirányítás elsősorban a tömeggyártás eszköze, ahol is a termelésnek a képességét, illetve a stabilitását vizsgálják és tartják kézben. Ez egy külön kurzus lenne, érdekes téma, nem tudunk rá kitérni. Kiegészülhet ez is vizuális információkkal, amelyek mutatják azt, hogy vajon a folyamat eltér-e a kívánatos középértéktől is, akár a jellemzők várható értéke, akár azok szórása, akár mindkettő megváltozik. Fontos dolog, hogy olyat gyártsunk, amihez értünk is, amit meg tudunk csinálni, tehát ha gyárthatóságot figyelembe vesszük a termékek tervezésénél, akkor megfelelő lesz a termékek minősége. A korszerű rendszerek viszonylag kevés beszállítóval dolgoznak egy beszállított termék vagy alapanyag vonatkozásában. Valamikor az a szélsőséges nézet volt, hogy csak elég egy, de aztán a keserves tapasztalatok megtanították a vállalatokat arra, hogy bizony néha szükség lehet tartalékra, hiszen lehetnek gép problémák, vagy akár természeti katasztrófák, tűzeset is fordult elő, ami miatt célszerű, hogy több beszállító legyen. A gyakori átadás részint a folyamatosságból, részint pedig a kis tételekből adódik. Ez gyors válaszidőt jelent, és a problémáknak a gyors felismerését. A pontos időre történő kiszállítás egy fontos mutatószám, egy kulcsmutató a vállalatok életében. Ez egy kicsit talán just in time az output oldalon, tehát egy pontos időre történő beszállítása, párban van a pontos időre történő kiszállítás, hiszen ideális esetben a másik helyre ugye pontos időben kell beszállítani. Ehhez persze, hogy ez a láncban így végig megvalósuljon, ez arra van szükség, hogy együttműködő készség legyen, ne a részrendszerek optimumára törekedjünk, hanem a teljes rendszer, az összrendszer optimuma valósuljon meg. Tehát például lehet, hogy szállítás szempontjából a nagyobb tételben történő szállítás kedvező, de ez megnöveli a készleteket, ami finanszírozási problémát okoz. De fordítva is lehet, hogy a magasabb készleteket célszerű vállalni a nagyobb szállítási távolság miatt. A lényeg az van, hogy együtt összrendszer szinten tekintsük ezt. Nagyon gyakran nem is vállalati összrendszer szinten, hanem magában az egész ellátási láncban próbáljuk meg közös optimumot kialakítani, és a költségeket és a kockázatokat olyan módon megoldani, hogy összrendszer szinten legyen ez alacsonyabb. Fontos elv a FIFO elv, vagyis az ellátási láncban, akár vállalaton belül, akár vállalatok között, a korábban beérkezett távozzon korábban, ne kerüljék el egymást a tételek, ekkor, ha például valamilyen probléma merül fel, és egy nem megfelelő tétel első darabjára bukkanunk, ugye, ha a tétel együtt marad, mert a FIFO elvet betartottuk, akkor könnyű beazonosítani, könnyű azonosítani a hibás tételt. Azonban, ha a FIFO-t nem tartjuk be, és az egyes alkatrészek, termékek összekeverednek, akkor később nehézség lehet abból, hogy vajon mikor is lesz vége annak, hogy újabb és újabb hibás tételek bukkannak fel. Ennek az egyik eszköze a gyártáson belül az úgynevezett utántöltő állvány, vagy FIFO állványnak is hívják éppen emiatt, amit az egyik oldalról töltenek, és aztán a a lejtős görgős pályán, ahogy a láda előrehalad, a másik oldalról szedik el. Tipikus eszköz ez a gyártósorok feltöltésére. Egy vizuális megjelenítése, ugye? Tehát a görgős pálya tulajdonképpen kényszeríti azt, hogy a FIFO elvet betartsuk. És végül a postponement, a késleltetés, ami azt jelenti, hogy a variabilitást olyan módon is csökkentsük, hogy bár különböző termékeket gyártunk, de ezek minél utóbb, a termési folyamatban minél később különüljenek el. Bizonyán ismerik önök is azt a viccet, amikor a székely megkérdezi az édesapját, hogy mi az a nagy gerenda, amit farag édesapám, és ugye a székely mondja, hogy nyomórudat, majd mikor másnap még mindig farag, de már egy kisebb darabot, a válasz az, hogy gerebjét, gerebjenyelet, ugye? És harmadik nap, mikor az öreg már csak a bicskájával egy kicsi fadarabot farag, ugye az a válasz a kérdésre, hogy hát fogpiszkálod, ha el nem rontom. Hát itt is ugye a végén dőlt el, hogy mi lesz abból az alapanyagból. A tipikus példa erre a nyomtatók. Ha önök is megnézik otthon, vagy a vállalatuknál a számítógépük nyomtatóját, valami hasonló képet láthatnak, hogy a tápegység az nincs beleépítve belül a szerkezetben, hanem kívülről helyezhető rá, és egy-két csavarral rögzíthető. Tehát akár a termék kiszállítását vagy elosztását végző logisztikai központban is befejezhető a termék. Ezeket a központokat úgy hívjuk postponement center, tehát ahol a terméket befejezik, mert egyforma nyomtatókat kell gyártani a 240 voltos, a 110 voltos piacra, független a nyomtató gyártása attól, hogy milyen a fali csatlakozó mechanikus kialakítása, tehát a végén dől el, hogy valójában melyik piacra is és milyen termék fog kerülni. Ennek a 30 szempontnak az alkalmazása jó lehet arra, hogy áttekintsünk, auditáljunk egy termelő rendszert, megnézzük, hogy a rendszerünk ezekből a különböző szempontokból mit és hogyan teljesít, persze figyelembe véve azt is, hogy melyikre milyen szükség van, mennyire fontos. Nyilvánvalóan a folyamat jellemzőktől is függ, hogy melyik hogyan valósítható meg. Más az autógyártásban, nyilvánvalóan más egy kőolajfinomítóban. Ami talán közös ezekben, hogy mindegyiknél cél a veszteségeknek a kiküszöbölése, a megelőzése, és ilyen szempontból már a tartalékokat is veszteségnek kell tekinteni, hiszen a tartalékok is az anyagban, energiában, emberben, hogy mi felesleg, az már valójában pazarlás. Ezen, és hát a fólián a Toyota 7 veszteség típusát látják, amelyben eléggé sok a készletből a veszteség, a készlethez, az anyaghoz kapcsolódó veszteség, de vannak még másfélék is. Azt említettük már, hogyha kevés a készlet, akár a termelésen belül, akár beszállításnál, akkor just-in-time rendszerről van szó. Ha a termelésen belül lesz alacsony a készlet, az azt jelenti, hogy akkor már kevés a tartalék, tehát egy megbízható, pörgősebb rendszerre van szükségünk. Ebben az értelemben, tehát a just-in-time, ez egy készlet nélküliség. Ahhoz azonban, hogy ezt a rendszert fent tudjuk tartani, ahogy említettem, a problémákat állandóan feltárni, kiküszöbölni kell, hiszen a tartalékok, a készletek nélkülisége az kockázatot hordoz magában egy problémákkal terhelt rendszerben. Tehát ebben az értelemben a just-in-time nem csak az alacsony készletet jelenti, hanem a problémák állandó kiküszöbölését is. Ha viszont ezt a just-in-time definíciót nézzük meg, amit a fólián látható, nagyon hamar felismerjük, hogy ez tulajdonképpen a teljes körű minőség menedzsment definíciója, hiszen a teljes körű vevő elégedettség, az alkalmazottak bevonása, folyamatos tökéletesítés, ez valójában a TQM-nek a definíciója. Ebben az értelemben ez a két rendszer tulajdonképpen ugyanaz, mert mögöttük hasonló definíció van. Természetesen nem lehet egyenlőséggelet tenni közéjük, de valójában itt arról van szó, hogy mind a kettő valami közösnek a része, és ez közös valójában nem más, mint a termelési rendszer, a címben említett termelési rendszer. Csak egyik esetben a készletdimenziót helyezzük fókuszba, a másik esetben pedig a minőséget. Ha pedig a pazarlást és a folyamatos anyagáramot, akkor eljutunk a Lean-hez. A Lean, ahogy a Just-in-Time meg a TQM, épp úgy a Toyota termelési rendszer szülöttje. Sokféle értelmezése van, jó kis vitákat lehet erről olvasni, akár blogokon is az interneten. Eredetileg ennek az előbb említett hét veszteségnek a csökkentését jelentette. Ma már jó néhány cégnél, ahogy láttuk néhány autógyártó termelési rendszerén is, inkább a folyamatosság, a folyamatos anyagáram kialakulása van mögötte, de bármelyik megközelítést is alkalmazzuk, ha jól csináljuk, végén ugyanoda kötünk ki, egy veszteség és pazarlásmentes vevői elégedettséget eredményező rendszerhez. Ebben az összefüggésben tehát azt mondhatjuk, hogy a termelési rendszer az a legátfogóbb kategória, amin belül alkalmazhatunk különböző módszereket, hogy ezeket milyen filozófia mentén alkalmazzuk, alacsony készletek, just-in-time filozófia, minőség, tökéletesítés, TQM filozófia, vagy egyszerűen csak kiemeljük a tökéletesítést, akkor a Kaizen, vagy folyamatos tökéletesítés lesz. Ezeknek a módszereknek 20 évvel ezelőtt a neve, tehát az előbb említett, hogy Pareto módszer, vagy Ishikawa okokozati diagram. Ezeknek a módszereknek ezelőtt 15-20 évvel minőségügyi módszerek volt a neve, amikor a minőségügyi rendszerek kialakításának a világkora volt. A 2000-es évek elején pedig nagyon jellemzőek voltak a folyamatos tökéletesítési, Kaizen, KVP projektek. Mi is itt Veszprémben az IBM-mel együtt dolgoztunk, 2 éves projektünk volt, Kaizen projekt. Manapság ezeket a módszereket inkább Lean projektek keretében alkalmazzák a vállalatoknál. Ha egy tágabb kategóriát keresünk, hogy mi is az a rendszer, amiben a termelési rendszerek elhelyezkednek, ez a tágabb kategória pedig az üzleti rendszerek, a business systemek, tehát ma már ugyanígy lehet beszélni a Toyota business systemről, vagy Alcoa business systemről. Nyilvánvaló, önök között nagyon sok olyan lehet, akit maga a termelés különösebben nem érdekel, azonban ezeknek a módszerek alkalmazásának a hatása és a termelési rendszernek a jósága a vállalat teljes területére kihat. Például jelentős marketing üzenetet hordoz egy jó termelési rendszer. Meggyőződésem, hogy a Toyota piaci sikereiben a Toyota termelési rendszer annak a nyilvánosságra gyakorolt hatása jelentős szerepet játszott. Hát e gondolatok jegyében megköszönöm az önök figyelmét, és kívánok nagyon sikeres termelési rendszer kialakítást. Köszönöm szépen!